Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután a Trend FM-en. Elektromos teherautós flotta újdonság. Halmos Zsoltál beszélgetek, az MHC Mobility szakértőjével, szakemberével. Olvastam én ezt az anyagot, meg láttam is. Ez egy elektromos teherautó. De ti azt mondjátok, hogy ezt Lakatos Gergely mondta nekem, ez van egészen komoly újdonság itt Magyarországon. Mi lehet újdonság egy elektromos teherautóban?
Üdvözlök én is mindenkit. Nem csak az elektromos autó része az újdonság, ugye ez nem csak Magyarországon, hanem azt gondolom az egész régióban egy újdonság. Tehát a kiszállítós járművek, legyen szó bármelyik nagy multiról, hűtőberendezéssel rendelkeznek. És ugye ennek az autónak az újdonsága az az, hogy nyilván elektromos teherautót láttunk már sokat. Személyautót még többet, teherautót kevesebbet.
Kamion meg szinte egyáltalán nem, meg repülőt.
Majd erről is, hogyha kell, akkor mondom, ez egy külön téma, ugye ez egy másik. De olyan elektromos teherautót, aminek a hűtőberendezése is elektromos, olyat nem.
Tehát eddig úgy vannak, hogy esetleg elektromos maga az alépítmény, ami a hordozó, ugye, de fönn az agregát, az megy dízellel, vagy bármivel, maga a hűtő puttony?
3,5 tonnás járműveknél ezt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően a hűtő dízelüzemű járműveknél is a járműnek a saját motorjáról megy. Tehát nem egy külön dízel agregát vezérli a hűtőt, hanem a járműnek a saját motorja. Jelen esetben itt a hűtőnek is egy saját akkumulátora van. Ez egy nagy kihívás volt számunkra, hogy hova tesszük, mert ugye a járműnek megvan ugye a saját akkumulátora, rá lehetett volna kötni a hűtőt is a jármű saját akkumulátorára.
De akkor azt gondolnám, hogy nem tudna annyi kilométert menni.
Pontosan. Tehát akkor ugye bizonytalanná tesszük a jármű hatótávolságát, és ugye ez kockázat.
Erősen csökkenteni.
Így van. Ezért kellett egy saját akkumulátort beépíteni, ami kifejezetten csak a hűtőnek a működését biztosítja.
És az volt a nagy kérdés, hogy azt hova tegyétek?
Ez egy nagy kérdés volt. Ugye itt azért úgy kell elképzelni, két nagyobb koffer, az, hogy ezt a raktérbe tegyük, de nyilván akkor csökken a raktér, sérülés veszély, stb.
Tetejére nem lehet, aljára nem lehet, ugye?
Hál' Istennek, ugye itt a csillagos márkáról beszélünk, ami az alapjármű, és a két ülés között volt egy hely, egy külön tartókonzollal, mert ugye itt az üzembiztonság is nagyon fontos, az, hogyha baleset van, akkor az akkumulátor, az egy-egy akkumulátor 60 kilós. Az, hogy az a helyén
ne
maradjon.
Meg valakit, persze.
Ne szakítson ki semmit. Tehát itt azért ezek műszakilag is problémások voltak.
Jó, ezt elmondhatjuk, mert ez fontos azért, és ez egy én lejáró történet, akár az MHC Mobility, akár a Tesco esetében. Ugye, mert ő volt a partner, mert azt mondtátok nekem, hogy azért ez több szereplős játék. Tehát nyilván csak saját ötletből nem fejlesztetek egy ilyen lehetőséget. Ez kell egy megrendelő, és aki előbbre akar lépni, ugye itt a környezettudatosság, meg energiahatékonyság, meg sok minden zöldítés útján.
Én azt gondolom, hogy ezek a globális nagyvállalatoknak már kifejezett célja az, hogy a zöldítés útjára rálépjen, az, hogy csökkentse az ökológiai lábnyomát. Ugye a járműipar az egy kézenfekvő dolog, azt nap mint nap látjuk, és az egy szembetűnő dolog. És elsőnek lenni valamiben, az mindenki számára nagyon fontos. Nekünk, mint flotta szolgáltatónak, meg ebben az egész projektben, ugye nagyon sok résztvevős ez. Részt vett ugye a járműgyártó, volt a megrendelő, a hűtőberendezésgyártó, a felépítmény, maga a szigetelésgyártója, egy külön cég hozta ugye az akkumulátorokat. Ez például egy érdekesség, hogy az az akkumulátor, ezt tengeri hajózásban alkalmazott akkumulátor, tehát minőségben.
Hajókra? Tehát a hajók hajtására, vagy ott is hűtésre használják?
Hajtásra.
Tehát ez jaktokat is hajthat, vagy egy ilyen
abszolút
kisebb.
Abszolút. Ez nagy kapacitású akkumulátorok ezek.
Jó, de akkor ennek nyilván van a gépjárműnek van egy hatótávolsága, van a hűtőtérnek is akkor egy biztonságos ideje, amíg az akkumulátor azt tudja hűteni, ugye? És akkor ezeket külön kell tölteni egy garázsban, tehát ennek kell egy dokkoló állomást is nyilván építeni.
A Tesco számára és számunkra is ez egy teszt, pilot project, hogy így fogalmazzak. Ez egy Budapesten megvalósuló 4 darab járműről van szó. Ezek jellemzően Budapesten fogják ugye a kiszállítást végezni. A Tesco kifejezetten a depóknál elektromos töltési pontokat épített ki. Úgy kell ezt elképzelni, ugye mert tényleg ezeknek a járműveknek azért van egy hatótávolsága.
Az mennyi egyébként?
A hivatalos az 140 km, ha a valóságot akarjuk mondani, hogy a klímázást és mindent beleveszünk, 100-120 km. És itt is úgy lett megtervezve ez a, itt körök vannak ugye a kiszállításnál. Három kört tudnak megcsinálni egy nap, 30 kilométeres körök, tehát igazából arra is, ha így kiszámoljuk gyorsan, arra is alkalmas az autó, hogy
megcsinálja a napi köröket.
Igen. Töltés nélkül megcsinálja a napokat, de ugye mivel a körök között vannak betöltési időszak,
járat, persze.
Amikor újra töltik ugye az autó termékekkel, akkor is van lehetőség tölteni az autót.
Valami mobil töltő.
Közben a hűtőnek ugyanúgy kell a töltés, de ott is a paramétereket úgy állítottuk be, hogy a hűtő is alkalmas arra, hogy
egy kört végigcsináljon. Tehát egy napot, három kört, igen, egy napot csinálja.
Az egész végig. Napot végigcsinálja, de megvan a lehetőség. Az, hogy ez teljesen biztos ez az üzem, mert nagyjából egy újratöltés 45 perc, és abban a 45 percben tudják tölteni. Nem tudják 100%-osan nyilván föltölteni, de rátölt.
De ad egy
és
biztonságot.
Így a teljes napi üzem az 100%-osan
és akkor
biztos.
Kivált így egy 6-8-10-12 éves dízelpöfögőt, ugye, ami ezt egyébként csinálná. Nyilván, ha az energia ára, az most aztán percről percre változik, hogy most nem tudom, mit lehet mivel összehasonlítani, és ami ma megéri, az nem biztos, hogy holnap is megéri, de egyébként itt mi a hasznosulási számítás. Most ebben az időpillanatban 22 őszén.
Pontos számokat még nem tudunk erről. Terv számok vannak. Ugye mi is várjuk a visszajelzést a partnertől, hogy neki vannak dízel. Azokat is mi üzemeltetjük.
Látja, hogy akkor most igen, mi a különbség.
Vannak újabbak, vannak régebbiek. Frissíteni szeretné a flottát, és látni szeretné ő is azt, hogy mennyi az a különbség, mennyi idő térül ez meg. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez középtávon rövid középtávon megtérülő beruházás lesz.
Elég sok logisztikai szolgáltatóval, meg flottakezelővel beszélgetek, és azért dobtam be az elején a kamiont, meg a repülőt, mert tudom, hogy kamionban már talán valamelyik gyártó volt is itt, de igazából itt ugye mindig az a kihívás, hogy akár csak a személygépkocsiknál, az elektromos hajtásnál, hogy mely az a hatótávolság, és ugye mondtad is ezt a 140, ideális esetben 140-150 kilométert. Ez is ugyanúgy nő, mint a személygépkocsik esetében, hiszen emlékszem, amikor még csak 100 kilométer tudtak, meg 150, sajnos már elég öreg vagyok hozzá, most meg már tudnak akár 300-at, vagy még többet. Ez ugyanígy van a teherautóknál is? Vagy akár a kamionoknál, azt mondod, hogy erre tudsz mit mondani.
Ketté bontanám ezt a dolgot. Tehát ugye van a 3,5 tonnás járművek, ahol nagyon sok disztribúciós feladat van, tehát mondjuk városon belül kiszállítás, rövid távolságok, sok megállás, újraindítás.
Nem is bírják a dízelek, meg a környezetvédelmi szempontok úgy ez nyomják a gyártókat, jobb, hogy ezt már nem lehet. Nem
ez
lehet.
Sokkal jobb, ma már azt mondjuk, hogy sokkal jobb elektromosan megcsinálni. Üzembiztosabb, kevesebb a karbantartást igényelnek ezek a járművek. Egyébként már 3,5 tonnás terautóban is tolódik ki ugye a hatótávolság, már ilyen 300-350 kilométert is el tudnak menni, de ez mondjuk egy normál áru szállításban ez még mindig kevés. Tehát azt mondom, hogy egy Budapest-Debrecen vissza már nem tud megcsinálni. Igen. Tehát erre jelenleg nem alkalmasak. Tehát még mindig azt mondom, hogy az elektromos, az disztribúciós feladatra lesz valószínűleg a jövőben is megoldás. És ahogy mondtam, vissza akarok térni erre. A másik az üzemanyagcella, tehát a hidrogénhajtás. Igen. Valószínűleg hosszú távú nemzetközi árufúrozásban ez lehet egy alternatíva. Nyilván erre még azért pontosat és konkrétat mondani nehéz, de én is tudom, hogy egyes nagy gyártók ennek az évtizednek a második felében, tehát már vannak koncepcióautók, és ennek az évtizednek a második felében fognak előjönni olyan, amikor már sorozatgyártásban tudják tenni azokat a járműveket.
Térjünk vissza az MHC Mobility-nek erre az újdonságára, meg erre a pilot projectre, ahogy fogalmaztál. Nyilván akkor most mérni kell, most adatok kellenek, most lássuk azt, hogy futnak ezek, mennyit fogyasztanak, hogy térül meg. Ez példaértékű lehet, mit gondolsz? Nyilván sok partnerrel dolgoztok, és látjátok azt, hogy ha valaki ebben most belekerül, nyilván rá fogják írni erre a négy autóra, ha még nincs ráírva, hogy ez aztán már teljesen zöld, és ez aztán nem. Én ráírnám, biztosan a lánc helyében, de ez nyilván egy érdekes újdonság lett. És ez egyre többen vannak tudatos fogyasztók, akik azt mondják, hogy nekem az is fontos, hogy mivel hozzák ki azt a cuccot. Mert lehetek én nagyon, az élet más területén nagyon tudatos, ha közben meg doboz tejfölt is egy ilyen futárautóval hozatok ki, ami egyébként meg szétbefögi a várost.
Szóval, hogy reagáljak az elére, a marketingeseket nem kell félteni.
Igen, tehát már kivarrott, nem akartam itt tippetlen.
Teljesen fel
az üzenet rajta van. Igen.
Minden rajta van. Minden rajta van. Biztos vagyok benne, sőt, a járművet látva, partnerek, ahol kereskedések, ahol állt a jármű, többen megkerestek már minket, hogy pontosan mit is kell tudni erről az autóról.
Mit tud az autó?
Hogy lett ez összerakva? Mert tényleg egy egyedi dolog. Sok futárcég már elektromos autót vásárol, és az a jövő, hogy elektromos járműveket vesznek. Ugye a kiszállításban azért sok nagy multi van, aki ezzel foglalkozik, és egyre több mindenki, ugye mindenki tudja, hogy a házhozszállítás gyakorlatilag évről évre duplázódik szinte a kiszállításoknak a száma, ebben van a jövő.
Azt mondtad a beszélgetés előtt, hogy ez nem csak Magyarországon újdonság. Ez egy akkora know-how, hogy összerakni azt, hogy a puttony is, meg a hűtőrész is most már elektromossal menjen, és azt egy autó tudja.
A régióban biztos, hogy ez egy újdonság. Tehát mi beszélgettünk kollégákkal a környező országokban, és sehol nincs ilyen fajta jármű, mint ez. Az, hogy Nyugat-Európában, ahol nyilván az elektromos autózás az jóval előrébb jár, mint nálunk, maga a töltési lehetőségek, töltési pontok, tehát sokkal az infrastruktúra sokkal szélesebb, mint nálunk. Ott elképzelhető, hogy van hasonló megoldás. Őszinte leszek, én nem találtam, de elképzelhető, hogy van.
A nehézség az, hogy ezek zabálják a dízet. Tehát nyilván kint 40 fok van, és egy komplett hűtőt kell a hátán hordani ennek az autónak. Tehát az egy hatalmas, mondjuk fogyaszt 20 litert vagy 15 litert egy alapgépjármű, hogyha fönn van a tetején ez a puttony, akkor 30-at fogyaszt, vagy 50-et, 100-on, vagy akár 80-at.
Azért ekkora különbségek nincsenek, de ugye az
de biztos, hogy duplázza, nem?
Az egy biztos dolog, hogy amikor a kiszállítós járművek, ugye hűtős termékeket visznek ki, amikor zajlik a kiszállítás, nem tudja leállítani a motort. Tehát az adott futár, kiszállítós kolléga termékeket fölviszi a vásárlónak.
Az közben pöfög.
A jármű jár. Azért, mert közben a bent lévő hűtőt, kint 40 fok van, akkor azt hűteni kell. És ez olyan túlzott fogyasztást okoz, ami ennél a járműnél nincsen, mert ugye az akkumulátor működteti a hűtőt.
A túlzott fogyasztás és túlzott környezet szennyezés.
Pontosan.
Nagyon szépen köszönöm, gratulálok akkor a partnereknek is, meg az MHC Mobility szakértőjének is. Halmos Zsolt volt itt a stúdióban, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Adányi Lászlóval beszélgetek, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület programvezetőjével. Jó napot kívánok önnek még egyszer!
Jó napot kívánok!
Volt egy előzetes beszélgetésünk, azt mondja, most már lassan a 2 millió is meg lesz, ugye? Kilométerben értendő ez.
Hát, ha jól összeszámolom, akkor igen.
Hányszor volt most a kárpátaljai határnál?
4-5-ször biztos, nehéz ezt megmondani, már csak ebben az önkéntes programban voltam korábban is, mert én a kárpátaljai emberek és az ottani terület megsegítésével foglalkozom már régóta, itt a szeretett szolgálaton belül, és aztán ugye jött a háború, és nyilván ez kibővítette a munkát, és az már nem csak egy személyes feladat volt, hanem ezt egy nagyon komoly csapat végezte.
Mi történik a határ másik oldalán, és mennyire fáradtak ott a kollégák?
Hát az adományok, amelyeket a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és egyéb máltai szervezetek különböző európai országokból küldenek, ezek nagy része ott halmozódik föl Kárpátalján. Ugye jellemzően kamionokkal érkeznek, amit ott egy raktárba ki kell pakolni. A vámkezelést követően pedig ki kéne osztani. Most hát ez ugye sok ember kell, hiszen a raklapos árut, a raklapos segélyt, akár a pelenkát vagy élelmiszert nézzük, azt olyan csomagokba kell átcsomagolni, amelyet aztán oda lehet adni a rászoruló embereknek, és el is kell helyben szállítani. Egy részét belső Ukrajnába viszik az ottani kollégák, viszont egy jó része Kárpátalján kerül kiosztásra, hiszen ott nagyon sok belső menekült is van.
Hát tulajdonképpen családi segélycsomagokat kell összepakolni, egységcsomagokat kell készíteni, igen, akkor hatalmas, igen, raktárakban. És azt kérdeztem, hogy mennyire fáradtak ott az emberek, az önkéntesek. Biztos, hogy nagyon, persze buta a kérdés, mert most már több mint fél éve dolgoznak ott.
Hát nagyon fáradtak, ugye február óta, ők majdnem az elején ugye 24 órában, aztán később már csak 12-ben, ha szabad mondani, hogy csak. Nagyon sokat dolgoznak, és hát ugye őket nem nagyon lehet leváltani, mert Kárpátalján belül is, meg Ukrajnán belül is azért probléma a közlekedés most, úgyhogy ott, akik dolgoznak azon a környéken, azok nagyon fáradtak, és szükségük van arra, hogy Magyarországról is és más országokból is menjenek segíteni egy-egy hétre önkéntesek. És ami nagyon fontos, hogy nem csak az a lényeg, hogy ezeknek a segélyáruknak a kicsomagolását végezzék, hanem hogy tartsák a lelket az ottani emberekbe, a kollégáinkba is, de nem csak a kollégáinkba, hiszen ők találkoznak a rászorulókkal is. Ez talán még fontosabb, hogy érezzék, hogy mellettük állunk. Ez egy segélyező jelentkező munkánál, legalábbis itt a Máltai Szeretett Szolgálaton belül, mindig ez az első, hogy tulajdonképpen lelki támaszt adunk, és mellé nyilván a szükség szerint egyéb dolgokat is, de a legfontosabb, hogy az emberek érezzék, hogy velük vagyunk.
Aztán nyár elején ugye a kárpátaljai kollégák megkérték önöket, hogy ha lehet, akkor segítsenek élő munkával emberekkel, és én azt olvastam, hogy volt már legalább 29 kiutazás, 200 munkanap, ezek csak a szikár számok, és az elején beszélgetünk erről a 2 millió kilométerről, amit majd levezetett. Arra nagyon kíváncsi vagyok, amikor viszi ki innen Magyarországról az önkénteseket a határra, aztán hozza őket vissza, akkor mi a különbség, milyen benyomásaik vannak, miről mesélnek?
Nagyon megfogja őket az élmény, amit ott tapasztalnak, és hát nem olyan kevesen vannak már közülük, akik azóta már másodszor is visszamentek egy vagy két hétre, és hát van egy-két kolléga, aki jelentkezik is. Ugye ők jellemzően a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei, de munkatársak is vállalnak önkéntes munkát, tehát hogy fizetés nélkül elmennek egy hétre oda dolgozni. Mi foglalkozunk külföldi önkéntességgel is, tehát közvetítünk külföldre magyar fiatalokat, és onnan fogadunk is egy drezdai egyesületen keresztül, és ők is küldtek elég sok olyan fiatalt, aki korábban önkéntesük volt. Ez nagyon érdekes, hogy ők jellemzően ezen a keleti végeken voltak önkéntesek, tehát jöttek olyanok, akik korábban Ukrajnába, Oroszországba, sőt nálunk Magyarországon is önkénteskedtek, hiszen ők jobban ismerik ezt a világot, és ők szívesen jöttek vissza. Nagyon érdekes, hogy aztán ők otthon propagandát csinálnak ennek a munkának, a barátaiknak elmesélik, és akkor mindig egy-egy ember jelentkezik, úgyhogy jönnek az önkénteseket, kevesen vannak, tehát így a rádióhallgatókat is kérem, hogy akit ez érdekel, az keressen meg bennünket, mert a szükség az nagy.
Láttam képeket, és az igazi nemzetközi csapat, ugye 9 vagy 10 német fiatal Rómából, kedves nővérek, talán 4 erősítették ott a csapatot, és azért kemény ez, nem csak lelkileg, ez fizikailag is, mert akkor ugye úgy van, hogy tábori ágy, 3-szor étkezés, de ott a raktár közelében, és akkor ott naponta abban a raktárban a pakolás, a csomagolás.
Nem nehéz fizikai munka, de ha valaki ezt egy nap 8-10 órát csinálja, az
megérzi a hátát. Mikor mennek legközelebb?
Legközelebb a hétvégén, általában úgy próbáljuk, hogy hetes váltásuk legyenek. Most a hétvégén fogok hazahozni 2 németet, és még nem tudom, hogy ki fog kimenni, hát meglátjuk. Egyébként érdekes módon most az egyik német önkéntes, egy olyan önkéntes, aki Fehérgyarmaton volt, vagy 3-4 évvel ezelőtt önkéntes. Utána Pécset elvégezte az Orvostudományi Egyetemet, kiválóan beszél magyarul, Németországban él, és most ő ment ki többek között.
Nagyon izgalmasak lehetnek ezek a beszélgetések, főleg visszafele, aztán nagyon belefülelnék, amiket akkor mesélnek ezek az emberek, amikor visszajönnek egy hét, meg valaki, olvastam, után 2 hétig is ott dolgozik kint.
Igen, így igaz. 2 vagy 3 ilyen kolléga van, és most egy német fiatal hölgy jelentkezett, aki már volt, hogy jönne megint 2 hétre.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó utat akkor a 2 milliómodik kilométer után is Adányi Lászlónak. Köszönöm szépen.